Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Eredet, Kovács Klára, szerkesztő kolléganőm nevében is köszöntök mindenkit, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ahogy megszoktuk, mindig van egy vendégem, ahogy ez ma is így van. Dr. Rafai Ernő, magyar történészt köszöntöm itt nálunk.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
És hát ön a Magyarság Kutató Intézet munkatársa is, és mielőtt rátérnénk a témánkra, meg szeretném kérdezni, hogy hogyan került az intézethez, és mit is dolgozik az intézetnél, valamint miért tartja fontosnak, hogy itt is szolgálatát teljesítse?
Igen, ez egy fontos kérdés, köszönöm szépen önnek. Én nem kerültem a Magyarság Kutató Intézethez, én ugyanis alapító vagyok. Tehát 2018 végén lehetett, vagy 19 legelején, már nem emlékszem, amikor megszületett a gondolat Kásler Miklós miniszter, onkológus professzor és a Magyarország legjobb őstörténésze gondolataiban, hogy Magyarság Kutató Intézet néven, vagy valamilyen néven, hát ez lett, alapvetően a magyar őstörténettel, a magyarság eredetével, ahol ugye is tudja, kedves hallgatók is tudják, hogy óriási nagy viták vannak, és néha úgy érzem, hogy kibékíthetetlen viták, de örülök, hogy én nem értek hozzá. Szóval ebből a célból, valamint általában a nemzettudat, a magyar történelem bizonyos vitatott vagy vitathatatlan kérdéseinek a föltérképezésére a meglévő akadémiai, egyetemi és egyéb kutatóintézetekhez képes, talán egy kicsit más látásmóddal, fölfogással, nem mondom, hogy ideológiával, mert a tudományban az ideológia van, akkor az nagyon rossz. Úgyhogy alapítója voltam, ott voltam az alapító ülésem, és hát el kell mondanom, hogy én Kásler professzort, még onkológus, az onkológia vezetőjeként ismertem meg, és amikor emlékszem, Budára hívtak meg bennünket egy ilyen Trianonnal kapcsolatos beszélgetésre több évtizeddel ezelőtt, akkor én udvarosan bemutatkoztam, és mondtam neki, hogy örülök, hogy megismerhetlek, professzor úr. Ő azt mondta nekem, amit először nem értettem, aztán megértettem, hogy örülj, hogy itt találkozol velem. Tehát, hogy nem az onkológián, hanem,
igen, értem,
hanem a tudomány. Úgyhogy az a helyzet, hogy idén tavasszal Kásler Miklós, miután nem miniszter, átvehette a tudományos és adminisztratív vezetését az intézménynek, és most alakult meg Trianon kutató csoport, vagy Trianon munkacsoport, majd kiderül, mi lesz a pontos neve. Egy Trianon, a Trianon előtörténetével, magával a trianoni béke parancs megalkotásával, és nagyon fontos, az napjainkig tartó utótörténetével foglalkozó kutató csoport. Ez egy 8-7 jeles emberből, meg a vezetőjéből, ez én vagyok, leszek álló társaság, akik eddig már hát több tucat, legalább 100 könyvet, több ezer tanulmányt publikáltak, tehát úgy gondolom, hogy egy viszonylag erős kutatócsoport jön létre.
És hát ebben az adásunkban is most Trianon külső és belső okairól, a magyarországi szabadkőművesség általános és kitűzött céljairól fogunk beszélgetni, és hát arról is, hogy ezek hogyan fügtek össze a trianoni ország csonkítással. Úgyhogy kezdjük is azzal talán, hogy hogyan néztek ki a szabadkőműves páholyok az első világháború előtt, kik voltak a tagjai, milyen szerepük volt a társadalom befolyásolásában?
Igen, na hát ez egy nagyon fontos kérdés, részben társadalomtörténet, részben politikatörténet, de ugyanakkor az első világháború előtti magyar polgárságnak is a története, tehát viccesen fogalmazva polgárság történet, ez nem használt a tudományban, most jutott eszembe. Na, még mielőtt erre a kérdésére válaszolok, ha megtetszik engedni, illetve a kedves nézők megengedik, akkor egy mondjuk fél perces összefoglaló, tehát fél percben nem lehet semmit összefoglalni, próbálok mondani, általában a magyarországi szabadkőművességről és Trianon összefüggéseiről. Ugyanis hát olvastam a különböző sajtótermékekben, hogy hát én alapvetően egy szamár ember vagyok, mert azt állítom, hogy Trianont a szabadkőművesek és a szabadkőművesség okozta. Soha nem mondtam ilyent, hát eddig ugye 10 monográfiám jelent meg, még körülbelül 3-4 lesz, meglátjuk a kéziratok bontását, hogyan. Tehát olyan 14-15 könyvbe foglalom össze a magyarországi szabadkőművesség és Trianon összefüggéseit, és én úgy látom, és ez a lényeg a mondani valómban itt most, hogy Trianonnak nagyon sok oka van. Én ezeket, hát most már több mint 50 éve fogalmazok, ugye most a jövő hónapban leszek 75 éves fiatalember, tehát több mint 55 éve foglalkozok Trianonnal, sok minden nyelven elolvastam, tömérdekszer voltam a különböző magyarországi levéltárakban, főleg a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának a P-szekciójában, ahol több millió szabadkönyvesek által készített ilyen páholy okiratok vannak, és az a végső következtetésem, hogy Trianonnak sok oka van. Alapvetően én ezt az egyszerűség kedvéért úgy szoktam felosztani, hogy Trianonnak külső és belső okai vannak. Trianon külső okai közé tartozik az első világháború közötti nagyhatalmak két nagy katonai tömbbe bomlása, ugye az Entente Cordiale és a Hármas Szövetség, mi ebbe az utóbbiba voltunk benne sajnos, de hát ezek a tények. A külső okcsoportba tartozik még az, hogy a magyaroknak és az akkori magyar királyságnak milyen kapcsolata volt a szomszédos népekkel és a szomszédos országokkal. Cseheknek nem volt országa, de hát a cseség Európa egyik legműveltebb, legkomolyabb nemzete. Sajnos az első háború előtt nem voltunk jó kapcsolatban. Meg a román-magyar kapcsolat és a szerb-magyar és a horvát-magyar kapcsolat milyen volt. Ennyit röviden a külső okcsoportról. A belső okcsoportba tartozik a szabadkőnvesség. Ugyanis egy országot akkor lehet földarabolni, mert ugye a Trianonnak ez a lényege. Trianon egyenlő a Magyar Királyság földabroszának a szétdarabolása, ami mind a mai napig létezik, bizonyos pár évet leszámítva. Tehát az a helyzet, hogy ha egy országot belülről meg tudnak gyöngíteni, hogyha az összetartó erők helyett a széttartó, a széthúzó erőket egyesíti egy szervezet, egy személy, egy jelentős személy. Ugye csak zárójelben mondom, a marxista történetírás szerint én azon nevelkedtem annak idején a Szeged Egyetemen, azt mondták, hogy a tömegek irányítják a történelmet. Hát nem a tömegek, hanem a nagy személyiségek irányítják a történelmet. Tehát a nagy személyiségek, hogyha a széthúzó erőkért dolgoznak, akkor ez békeidőben nem baj, de hogyha egy nagy világháború van, ugye a világtörténelem első modern gépi nagyipari háborúja zajlott 14 és 18 október vége között, plusz a békeszerződéseket is ide kell számítani. Na, egy háborúban, amikor általában az erkölcs, a jó erkölcs, az hát nagyjából eltűnik, viszont a gazdasági élet összeomlik, szociális, társadalmi, politikai bajok mindenfélék keletkeznek az országba, na akkor nincs meg az adott nemzet között az összefogás, hogyha súlyos politikai balhék vannak, bocsánat, a kissé telekitéries fogalmazásért, nagy összeütközések, esetleg politikai gyilkosságok, zárójel gróf Tisza István megölése, szabadkönyvesek által, ugye Pogány, Schwarz József és társai ölték meg őt, zárójel bezárva. Abban az esetben Trianon belső oka, tehát a széthúzás, az gyakorlatilag egy ország vesztét okozhatja. Most sose állítottam, de hát a különböző, hogy a szabadkönyvesek az egyedüli okai a Magyar Királyság szétdarabol hatásának, annak, hogy a nagyhatalmak így döntöttek, mert hiszen hát a nagyhatalmak, például Franciaország egy szabadkönyves páholyok, két nagy páholy, főleg a Grand Orient nagy páholy, tehát a Nagy Orient nagy páholy politikusai által volt irányítva, George Clemenceau és az ő örökös külügyminisztere, meg különböző francia politikusok, ők szabadkönyvesek voltak, méghozzá radikális, liberális szabadkönyves politikusok, és tehát ez is benne volt, és a szabadkönyvesség szerepe, és itt a válasz az ön kérdésére részben, hogy ez a helyzet, hogy a magyarországi szabadkönyvesség és a páholyok szerepe Magyarországon, hát ez egy döntő kérdés. Tehát ön körülbelül a legfontosabb kérdést tudta nekem föltenni. Itt ideológiáról kell beszéljek. Én megvizsgáltam azt, hogy a 1917-ben volt a legtöbb magyarországi szabadkönyves páholy, 102 páholy volt, és 7470 valahány, tehát nem egészen 7500 szabadkönyves, amit az interneten írnak, hogy több tízezer, az szamárság. Tehát a levéltárban én megnéztem a magyarországi szimbolikus nagypáholy személyi jegyzékeit, ezek mind megmaradtak, hála Isten. És ja, még így zárójelben el kell mondanom, hogy Európában most a szabadkövetség története levéltári szinten nem kutatható, mert ezek titkos iratok. Hát érte, se érthető, én szabadköves lennék, és se szeretném, hogyha a kollégáimról mindent, mindenki tudhatna. Azonban Magyarországon többször betiltották a szabadkövességet. Először 1795-ben, utána 1920-ban Mayer Mihály belügyminiszter, ugye ez a Simonyi Szabadon kormány belügyminisztere volt, ez az úr, jogász, és harmadszor pedig 1948-ban a Rákosi elvtársék, és szerencsére a Rákosiék is okos ember lehetett a Rákos, mert összegyűjtötte a szabadkönyves iratokat, és az országos levéltárba elhelyezték, és most Európa összes országa közül Magyarországon kutathatók a szabadkönyves iratok. Így tudtam egy monográfiát írni, mert egyébként csak újságcikket tudtam volna írni, tizet, ami azért nem ugyanaz. Tehát a páholyok szerepe. Az a helyzet, hogy a magyarországi 102 páholynak a körülbelül olyan egyharmada ezek a radikális liberális páholyok voltak. Voltak konzervatív páholyok. Nagyon érdekes, hogy csak egy példát mondok, például volt egy Österreicher eredeti nevű zsidó származású ember. Nekem ő a kedvenc szabadkönyvesem, mert ő azt mondta, hogy a szabadkönyvességnek az kellene legyen a feladata, szó szerint idézem, hogy Magyarországon mindenki és minden legyen magyar. Hát ugye ez egy naív ábránd volt, akkor Magyarország egy sok nemzetiségi birodalom volt, de ő nem ebbe a kb. 30-35 közötti páholyba volt, ugye tólik páholy száma, mert megszűntek, újak alakultak, stb. És az a helyzet, hogy ezek a radikális liberális páholyoknak az volt a különböző célrendszereik voltak, a legfontosabb politikai céljuk volt, mert voltak kulturális céljaik, iskolai céljaik, talán erről majd tudunk pár mondatot, pár percet beszélni. A legfontosabb politikai célja az volt, hogy az általuk túlzottan konzervatív, katolikus keresztény, reformátusok, a radikális liberálisok mellé álltak. Nagyon érdekes eszmetörténeti fejlemény, ez a szabadkövetség eszmetörténeti ideológiai vonatkozása. Tehát, hogy meg kell szüntetni a konzervatív magyar királyságot, és francia mintára a szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy ahogy 1848-ban kicsit megfordították Kossuthék, egyenlőség, szabadság, testvériség, hármas jelszava szerint kell egy modern, ipari, nagyipari, kapitalista magyar országot, nem majdnem magyar királyságot mondtam, magyar köztársaságot csinálni. Majd Károlyi Mihályék csinálják meg ezt egyébként. Na most kérdezheti akár ön is, meg a kedves hallgató közül bárki, hogy a 102 páholyból 30-35 volt ilyen radikális, hát ők vitték a prímet.
De a nem radikálisokkal akkor voltak ellentéteik például?
Ha beletetszik nézni bármelyik szabadkőves könyvembe, például a Jászi Oszkár vezette, Bölöni György, Ady Endre is ott voltak, legradikálisabban liberális páholyt. Nekem a liberális páholyokkal nincs bajom, csak a radikális liberális páholyokkal, akik rombolni akartak, és nem történelmileg szervesen építkezni. Ha őket megnézzük, akkor az a helyzet, hogy ők voltak azok, akik a konzervatív páholyokat rendszeresen támadták. A könyveimben kimutatom, most nincs idő erről beszélni, hogy ezek a radikális páholyok, főleg a Martinovics nevű, tehát a Martinovics Ignác, aki ugye 1790-ben kivégezték, ő szabadkőves volt, és egy nagy terve volt a magyar királyság átalakítására. Róla nevezték el, szóval a Martinovics páholy rendszeresen megtámadta a konzervatív páholyokat, és hát kiábrándító olvasni a levéltárba, hogy ezek egymást lehülyézték, lemarházták, szószorosan, tehát nem, most nem túlzok egy csöppet se, levéltári források, több százezret elolvastam, onnan idézem ezeket a jelzőket. Tehát a szabadkönyvesség úgy képzeli az internet népe, hogy az egy egységes, magyar ellenes, szó sincs róla. A konzervatív páholyok voltak kb. Kétharmados többségben, és erős harcot vívtak a radikális liberálisok ellen. Az egy más kérdés, mindjárt mondok egy példát egy ilyen liberális, de nem radikális páholyra, a Kolozsvári Unió páholy példáját, hogy az a történelmi helyzet, hogy 18. október 31-én, amikor József főherceg kinevezte Károly Mihály grófot reggel 7 óra körül fönt a várban miniszterelnökké, Kunfi Zsigmond és Jászi Oszkár, a Martinovics Páholy főmestere és egyik vezetője, két radikális jeles, baloldalon jelesnek számító értelmiség volt ott Károly Mihállyal. Károlyi kormánnyal ezek a radikális, kisebb, a szabadkülönbségen belül kisebbségben lévő radikális, liberális páholyok kerültek hatalomra, és még egy most jut eszembe Kunfi kapcsán, majdnem elfelejtettem mondani. Kunfi Zsigmond, ő nem radikális liberális volt, ő radikális szozdem volt. Nem véletlen, hogy majd a tanácsköztársaság idején, március 19-21, ő kultusz népbiztos lesz. Aztán kiábrándul a kommunistákból, de hát egy normális értelmiségi mit tehetne mást. Viszont bízott bennük, és a kommunisták is benne. Tehát a baloldali szabadkönyvesség, amely hatalomra kerül Károlyékkal, a Károlyi kormányban, ő a radikális szoci és a radikális liberális csoport, és ők radikális átalakításokat akartak Magyarországon, amit én elfogadok, mint politikai célkitűzés, tehát ők így gondolják, akkor szabadság volt az országban, a liberális szabadság, neki elmondhatta a véleményét, a tanácsköztársaság ezt megváltoztatja egyébként. A gond az volt, hogy megindult Magyarország ellen a cseh hadsereg, a román hadsereg és a szerb királyi hadsereg, Misics Vajda, szerb nagyvezérkari főnök és a többi katona vezetésével, és amikor Károlyi féle szabadkőműves szozdem liberális kormány hatalomra kerül, akkor Magyarországot három irányból katonai támadás éri. És fájdalmas olvasni azt az 1900 Bőn Vilmos hadügyminiszter helyettes, akkor nem honvédelmi, hadügynek nevezték magukat, meg a tárcát, Bőn Vilmos hadügyminiszter helyettes által, aki nem volt szabadkőműves, aláírt parancsot, amit az összes katonai alakulatnak kiadtak, 9 december közepén, ugye 24-én vonul be a román 2000 mosolyú tábornok vezetésével Kolozsvárra, tehát ezt megelőzően, hogy a magyar hadsereg vonuljon vissza Budapest felé fehér zászlóval, a fegyvereit adja át a román, a cseh, és a kicsit később már csehszlovák, és a szerb hadseregnek. Tehát én azért azt fájlalom az magyarországi szabad, tehát nem gyalászkodok a könyveimben, tessék elolvasni, csak azt fájlalom, mert történelmi katasztrófába vitte az országot, hogy a Károlyi kormány megadja magát. Tehát egy kormánynak, hogyha háborúra kerül a sor, ezzel most egy kicsit áthallásos a dolog, mert most is háború van a szomszédban, háború zajlik a nagyvilágban, valahogy így írta ugye Arany János, akkor elesni lehet, de megadni magát, hoppá, egy hadsereget felszólítani, hogy adja meg magát. Tehát nem véletlen, hogy megalakultak a jobboldali, a mai baloldali történészek által szélső jobboldalinak nevezett, valójában csak simán magyar honvédő csapatok, ilyen kisebb alegységek, és majd ezekből Horthy kormányzó szervezi meg Siófok székhellyel, de az már csak 19, akkor már Budapesten vannak a románok, sőt Győrig eljut a román hadsereg. Tehát a szabadkönyvességnek értékelésében nagyon komoly kérdőjeleim vannak. No, ez a lényeg. A páholyok egy része jámbor, magyar, zsidó, még talán két románt is találtam, nagyon érdekes a páholyok között, Budapesten élő erdélyi román származásúak voltak, de nevek nem érdekesek. Sőt, még azt is el kell mondanom, ez viccesnek tűnik, de tény, hogy nekem megvan a korabeli szabadkőműveség listája. Tehát ez törvényesen működött. Például Tisza István gróf, magyar király.
Ezt az akkoriak is tudták, hogy létező dolog ez?
Tudták, csak titokban működött. Titokban működött. Most, hogy ez mennyire demokratikus, a demokrácia szó nem nagyon szokott érdekelni, de például, amikor csak egy példát engedje meg, hogy a titkosságról mondjak, és hogy mennyire idézőben demokratikus volt az akkori magyar királyság. Ugye 1913. júniusától Tisza István gróf a magyar királyság miniszterelnöke. Amikor 14. június 28-án megölik Ferenc Ferdinánd trónörököst, akkor mindenféle pletykák terjednek el. Hát ugye magyarok szeretnek pletykálni, én például imádok történelmi pletykákat mesélni, csak most nincs rá idő. Akkor a horvát bán ír egy, ez egy magyar politikus volt, a Horvát Bánt, ugye társországok voltunk, a magyar miniszterelnök javaslatára ő felsége a király nevezte ki. Na, a Bán ír egy levelet, megtaláltam a levéltárban, nem a szabadkőmes iratok között, hanem a Református Egyház központi levéltárban Tisza István gróf, 44 nagy doboz kitevő irata, mindent elolvastam, kifotóztam, ott a gépem, na ott szerepel ez a levél, hogy a Bán ír Tiszának, hogy kegyelmes uram, itt Zágrában azt pletykálják, szláv barátaink, horvátok, hogy a trónörökös talán szabadkőmösek ölték meg. Megmaradt Tisza gróf válaszlevele másolatban. Kedves bánom, szó szerint idézem, kedves bánom, beszéltem a nagymesterrel, ez egy gyermekorvos, kiváló európai hírű gyermekorvos volt, Bókai eredetével, Bok, német eredetű család. Beszéltem a nagymesterrel, aki megesküdött rá, hogy nekik semmi közük a gyilkossághoz. Most én ennek utána mentem, és hát kiderült, hogy a Belgrádban működő Pobratim testvériségért, magyarul Pobratim páholy szabadkőmvesei, akik a magyarországi szimbolikus nagypáholyhoz voltak 1908-ig bekötve, utána elszakadtak a magyar szabadkőmvességtől, ők tudtak a gyilkosságról, és majd később Seton Watson, most megjelent egy Seton Watson könyvem is, 4 könyv első kötete, zárójel bezárva. Szóval a helyzet az, hogy volt köze a gyilkossághoz a szabadkőmvességnek, a szerbeknek, de a magyaroknak a rendelkezésemre álló több százezer dokumentum szerint nem. Tehát az a helyzet, hogy a szabadkőmvesség az egy, bocsánat a tudománytalan kifejezése, egy vegyes felvágott ideológiailag is, politikai célban is, kulturális céljaiban is nagyon komoly kulturális átalakítást akartak. Hát Ady Endre emiatt e célból csatlakozott például a Martinovics páholyhoz. Na de hát órákon át sorolhatnám a példákat.
Pont ezt is akartam mondani, hogy mindenképpen folytatjuk, hiszen több szempontból lehet kezelni ezt a témát, és azt gondolom, hogy ez még csak a felvezetője volt, viszont a műsoridőnk elszaladt, úgyhogy sajnos el kell, hogy köszönjünk, de ígérem, hogy folytatjuk. Köszönöm szépen vendégünknek, dr. Roffai Ernő történésznek, hogy itt volt nálunk a stúdiónkban.
Nagyon szívesen, én is köszönöm.
Kedves hallgatók, ez volt az eredet, és tudják, egy hét múlva ismét várjuk újabb vendéggel és témával. Legyen szép napjuk!